Erős várom Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön ekénekes könyvünkből a 284-es éneket énekeljük először. 284-es éneket az ekénekes könyvből. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú énekünket énekeljük liturgia énekként, ekénekes könyv 103-as énekét.
Segítségül hív, és én meghallgatom, így szól az Úr, és megláttatom vele üdvösségemet. Aki a magasságos rejtekében lakik, és a mindenható árnyékán van nyugszik, ezt mondja az Úrnak. Oltalmam és váram, Istenem, benne bízom, mert angyalainak parancsol felőled, hogy őrizzen minden utadon. Megkísértetett és szenvedett, ezért segíthet azokon, akik megkísértetnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Istenem, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéttől. Ne vess el engem gyengeségem miatt, hanem támogass kegyelmeddel az Úr Jézus Krisztusért. Kérlek, ámen.
Amen. testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk. Szeretet abban mutatkozott meg irántunk, hogy egyszülött fiát küldte értünk, hogy éljünk ő általa. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Gyengeségünk miatt nem tudunk megállni a sokféle kísértés között. Ezért enged, hogy egyszülött fiad megváltó szenvedéséből merítsünk erőt akaratot cselekvésére. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él, és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet bőjt első vasárnapjára hírt, oltár előtti felolvasásra szánt igét, melyet megírva találunk, a Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelében, annak hatodik fejezetében, az elsőtől a tizedik versekig a következőképpen. Pál apostol Korintusbeliekhez írott második levelének hatodik fejezete, elsőtől a tizedik versekig olvasom. Vele együtt munkálkodva intünk is titeket, úgy éljetek, amint, mint akik hiába, nem hiába kapták az Isten kegyelmét, mert ő mondja, a kegyelem idején meghallgattalak, és az üdvösség napján megsegítettelek. Íme most van a kegyelem ideje, íme most van az üdvösség napja. Senkinek semmiféle megütközést ne okozzunk, hogy ne szidalmazzák szolgálatunkat, hanem úgy ajánljuk magunkat mindenben, mint Isten szolgái. Sok tűrésben, nyomorúságban, szükségben, szorongattatásban, verésekben, bebörtönzésben, fáradozásban, vírasztásban, böjtölésben, tisztaságban, ismeretben, türelemben, jóságban, szentlélekben, képmutatás nélküli szeretetben, az igazság igéjével, Isten erejével, az igazság jobb és bal felől való fegyvereivel, dicsőségben és gyalázatban, rossz hírben és jó hírben, mint ámítók és igazak, mint ismeretlenek és jól ismertek, mint halálra váltak és íme élők, mint megfényítettek és meg nem öltek, mint szomorkodók, de mindig örvendezők, mint szegények, de sokakat gazdagítók, mint akiknek nincs semmiük, és akiké mégis minden. Amen. Áldjuk és magasztaljuk Istent, háromszázegyedik igaz Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek is földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszen az egyetem és Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 412-es számú énekünk eléneklésével. Eki énekesnőnk 412-es énekét énekeljük.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét Jób könyvéből, az első fejezetből, a 8. verstől a következőképpen. Isten igéjét Jób könyvéből, az első fejezetből olvasom. Erre ezt mondta az Úr a sátánnak. Észrevetted-e szolgámat Jóbot? Nincs hozzá fogható a földön, fedhetetlen és becsületes ember, féli az Istent, és kerüli a rosszat. A sátán így felt az Úrnak. Nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát és mindenét, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön. De nyújts csak ki a kezed, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Az Úr ezt felelte a sátánnak. Mindenét a kezedbe adom, csak rá magára nem vedhetsz kezet. És eltávozott a sátán az Úr elől. Egyszer, amikor Jób fiai és leányai lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, hírnök érkezett Jóbhoz, és így szólt. A marhákkal szántottak, a szamarak pedig mellettük legelésztek. De a sébaiak rájuk rontottak és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még az beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a jókat és a legényeket. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. A káldeusok három csapatban rajta ütöttek a tevéken, és elvitték azokat, a legényeket pedig kardélre hányták. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Még ez beszélt, amikor megérkezett a másik, és így szólt. Fiaid és lányaid lakomáztak és borozgattak elsőszülött testvérük házában, de hirtelen nagy szél támadt a puszta felől, megrendítette a ház négy sarkát, az rászakadt a fiatalokra, és meghaltak. Csak én menekültem meg, hogy hírt adhassak neked. Jób ekkor fölállt, megszaggatta köntösét, és megnyírta a fejét. Azután a földre esve leborult, és így szólt. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve. Még ebben a helyzetben sem vétkezett Jób, és nem követett el megbotránkoztató dolgot Isten ellen. Amen. Kedves testvérek, azt hihetni az Isten embere, a hívő ember, vagy a keresztény ember azt gondolhatná, hogy a közel éli az életét Istenhez, hogyha Isten a közösségben telnek a mindennapjai, akkor alapvetően örömben és áldásban kellene telnie a napjainak. És hát itt van ez a történet, amikor azt látjuk, hogy egy olyan ember, aki közel van Istenhez, mindenét elveszíti. Még a gyermekeit is. Azt gondolná az ember, hogy a Isten jó pásztort ígért nekünk, és valóban pásztorolja az életünket, valóban vezetni akar bennünket, hogy biztonságban élhessünk. Hogyan lehetséges akkor az, hogy mégis elveszítsünk mindent, ami az életünkben olyan fontos volt. Ebben a történetben azt olvassuk, hogy Isten az, aki felhívja a sátán figyelmét erre az emberre, az ő emberére, arra, akit ő pásztorol. Legalábbis látszólag. Amikor én gondolkoztam azon, hogy most Isten minek hívta fel a sátánnak a figyelmét Jóbra, akkor én ezt úgy értettem meg, hogy belépett Isten abba a folyamatba, amit a sátán nagyon következetesen hajt végre Jób életében, hogy elpusztítsa őt. És hát mindnyájunk életében sátánnak ez a célja, hogy elpusztítson bennünket. És Isten ebbe a folyamatba belép, és valóban elkezd ezt a pásztorló, védő, vezető munkát, amit megígért az övéinek. Két külön természettel találkozunk itt, találkozunk Isten természetével és a sátánnak a természetével. Isten pártól kivéd, megóv. 8. versben Azt mondja, hogy észrevetted egy szolgámat, Jobot, nincs hozzá fogható a földön. Fethetetlen és becsületes ember, féli az Istent és kerüli a rosszat. Isten így nyilatkozik Jobról, pártolja őt. Mint hogyha egy kampánybeszédet mondan Jobért. Sokszor hallunk ilyen beszédeket, amikor választások vannak, hogy szavazz rám, mert én vagyok a legkiválóbb erre a munkára. És itt van Laci bácsi, elnézést kérek. Csak hát tényleg így van ez, hogy pártoló kampánybeszédeket szoktunk hallani ebben a világban, de Istennek a pártoló beszéde azért fontos, mert élve vágóan fontos az, hogy Isten úgy nyilatkozzon az övéiről, mint akikben érték van, mint akiknek az életük értékes. És olyan jó látni azt, hogy Isten ezt a Jobot fethetetlennek és becsületesnek látja. Még lehet, hogy a körülötte lévők bűnösnek látják, és pont a csapások, pont ezek a csapások, amik érték az életét, ezek alapján az emberek azt gondolják róla, hogy ez az ember bűnös. És hát látjuk a sátánnak a természetét, aki lejárat. Aki azt mondja Jobról, hogy ő csak azért fél téged, mert megáldottad, mert elszaporodtatott az állata, mert meggazdagítottad őt. De ha kinyújtod el a kezedet, és elveszed mindenét, amilyen van, akkor majd káromolni fog téged. Ez a két természet jelenik meg ebben a történetben, és hát a mi életünket is Isten óvja és pártfogolja, és vádol bennünket a sátán. Semmi jó nem akar feltételezni rólunk, nem is képes erre. Nem is tud őszintén ott állni Isten előtt. Azt mondja az előtte lévő igében, hogy a földön járkelt, barangolt, mintha céltanulul közlekedett volna, valójában kereste azt, hogy kit nyeljen el, ki legyen a következő áldozata. És amikor az Isten kérdezte, hogy merre jártál, akkor hát én csak úgy jártam erre, arra, semmi különös. Nem tud őszinte lenni a sátán. Nincs meg benne ez a képesség, hogy őszinte legyen, és Isten előtt őszintén nyilatkozzon. És bizony Istennek be kellett lépnie ebbe a folyamatba, amikor a sátán el akarja pusztítani Jobot. Nagyon fontos ezt megértenünk, hogy Isten ebbe lépett bele, hogy nem engedi, hogy elpusztuljon Jobot. Mert ezek a csapások mégis megtörténnek, és gondolhatnánk azt, hogy hol volt ekkor az Isten. És remélhető, hogy megértjük, hogy hol volt ekkor az Isten. Egyébként valamilyen szinten sátának is igaza van, mert nekünk még a megtérésünk is sokszor önös érdekkel van tele. Nagyon, nagyon kevés keresztény ember érti meg azt, hogy amikor megtér Istenhez, elkötelezi az életét Istenhez, akkor az arról szól, hogy ezentúl nem Isten nélkül, hanem Istennel élek meg mindent, és vele együtt szeretném, az ő vezetésében szeretném élni az életemet. Általában nem azt akarom mondani, hogy az én személyes tapasztalatom ez, de mégiscsak azt látom, hogy általában azért van szükségünk Istenre, és azért térjünk meg hozzá, hogy adjon egy kis békességet, hogy csillapítsa azt a sok butaságot, amit elkövettünk, azt a helyzetet, amiben vagyunk, azt valahogyan oldja meg, de egyébként inkább azt szeretnénk, hogyha megáldaná a terveinket. Azt szeretnénk, hogy úgy közel lenne hozzánk, hogy mi megtervezzük az életünket, és ő arra áldását adná. Sokszor egy kis megkönnyebbülés, egy kis békesség, tűnjön el ez a sok nehézség az életünkben, amit okoztunk magunknak, amit fölépítettünk az életünkben, és aminek a következményét éppen hordozzuk. Ez szűnjön meg, és Isten áldja meg vállalkozásainkat. De az, hogy elkötelezzük teljesen magunkat Istenhez egy megtérésben, ezt nagyon kevés ember érti meg, és nagyon sokszor évek telnek el, mire valóban elköteleződés lesz abból az életből. Tehát valóban tudja a sátán, hogy mivel lehet vádolni bennünket, és van ennek valóságtartalma is. Isten mégis azt mondja, hogy fethetetlen és becsületes. Még ha igaz is az ránk, hogy állíthat a sátán az életünkről rosszat, mert a képmutatás és haszonvesés az egész életünket jellemzi, amikor még valaki megtér még akkor is valóságos az a megtérés, és valóságosan az Istenhez tartozik az az ember, aki átadta neki az életét. Mert hogy Isten cselekedte meg vele ezt a megtérést. Ő végezte az életében azt, hogy Istenhez tartozónak vallassa magát. Éppen ezért valóságos is az, hogy valaki Isten gyermekévé lesz. Bukásai ellenére, a rossz indulata ellenére, a nehézségei és a nehézségeiben való sorozatos bukások ellenére is igaz az, hogy megváltott és Isten gyermeke. Ezért van különösen nagy tétje a kísértéseinknek, hogy hogyan jövünk ki azokból. Kísértéseinkben győzhet-e az Isten az életünkben, mint ahogy Jób életében ez a hatalmas nagy próba, amit Isten megengedett, hogyan kísértette őt. Győzött benne az Isten Jób életében, vagy elbukik Jób. Nagyon nagy tétje van ennek, mert ha egy kísértésben nem állunk helyt, nem állunk meg, akkor eltakarjuk Istent. Példaként csak egy alkoholista ember szeretnék említeni, akit megszabadít Isten az alkohol rabságából. És aztán ezt az embert a régi cimborái, a régi ismerősei meg fogják kínálni újra itallal. Ha elfogadja, eltakarta Istent. Mintha nem is lenne. De amennyiben megáll és Isten megtarthatja abban a helyzetben, abban a kísértésben, akkor bizonyságot tesz Istenről, az ő szabadításáról. És meg is kell szólni, meg kell, hogy nyíljon a szája, és beszélnie kell arról, hogy engem az Isten megszabadított. És bemutatja annak a világnak, akinek egyébként szüksége van Istenre, hogy ki az Isten valójában. Nézzük meg Jób kísértését. Csupa olyan dolgot veszít el, ami szükséges az élethez. Alapvetően rendezett életű ember volt Jób, ezért beszél róla úgy Isten, hogy fethetetlen és becsületes. Mégis olyan dolgokat veszít el, nem a alkoholt, meg nem a rossz dolgokat, hanem azokat a jó dolgokat veszít el, amikért dolgozott, amikért küzdött egy élet során, és amiről alapvetően minden ember azt gondolja, hogy szükség van azokra egy életben. Szükség van arra, hogy legyenek anyagi javaink, ezekért fáradoznunk kell. Szükség van családra, gyermekekre, és Jób mindezeket elveszítette nagyon rövid időn belül. Egyszerre minden elveszett. Elveszítette a gyermekeit is, és hát jellemző, hogy miközben ez a folyamat történt, a kísértő, a sátán olyan szavakat adott a hírvivőknek a szájába, amikkel Jóbot arra felé irányította, hogy az Istenre haragudjon meg veszteségei miatt. Az egyik hírvivő azt mondja Jóbnak, hogy Istentől tűz hullott az égből, amely megégette és elpusztította a juhokat és a legényeket. Istentől tűz hullott az égből. Tehát olyan szavakat ad a sátán az ember szájába, és olyan körülményeket teremt körülöttünk, hogy az egésznek a képét hallva és látva az a meggyőződés alakulhat ki még a hívő emberben és a keresztény emberben is, hogy az Istennek köszönhetem a veszteségeimet, az Isten tehet róla. Egyébként is bennünk van ez az indulat, hogy keressünk a nehézségeinkért, a körülményeinkért egy okozót, egy hibást, egy bűnbakot, akit vádolhatunk. És hát az ember nagyon szereti vádolni Istent, nagyon szereti Istent okolni azért, hogy az életében nehézség van. Nemrégen egy bibliórán beszélgettünk, és az egyik testvér azt mondta, hogy édesanyám megbetegedett, és amikor ezt megtudtam, akkor hazamentem, és azt mondtam, hogy elégetem a Bibliát. Mert hogy miért pont mi? Miért velünk teszi ezt Isten? Miért mi vagyunk megint ebben a nehéz helyzetben? Ő el akarta égetni a Bibliát, gondolta, hogy ezzel megold valamit, hogy kizárja Istent az életéből. Lényeg az volt ennek az egésznek, hogy Isten az oka annak a nehézségnek, annak a betegségnek, ami miatt most olyan nehéz helyzetben érzi magát. Valahogy az ember nehezen tudja elfogadni azt, hogy az életének vannak veszteségei. Mert nehezen tudja feldolgozni, hogy az, amiért megdolgozott, vagy az, akiket szeret, azokat el is veszítheti. És hogy könnyebb legyen ezeket a helyzeteket átvészelni, szeret az ember másra hárítani. Sokszor kéznél van a keresztény embernek is Isten. A keresztény ember is feltesz Istennek ezt a kérdést, hogy miért? Miért pont mi? Miért már megint mi vagyunk ebben a helyzetben? És hát sokszor ez a bűnbak keresés átmegy haragba, és az ember tud haragudni. És hát ez a sátán célja, hogy haragudjon az ember. Haragudjon az ember Istenre. Szakadjon el tőle. Szakítsa el magát tőle. Az az elköteleződés, amit egyszer megfogalmazott, hogy ezentúl már Istennel akarok élni, már hozzá akarom igazítani az életemet, az szűnjön meg. És bizony vannak ilyen helyzeteink az életben, amikor felteszünk magunkban, hogy megérte ez nekünk. Nagyon sok, ez viszont már személyes tapasztalatom, hogy nagyon sok keresztény ember fölteszi a kérdést, és ki is mondja, hogy miért értem meg, azelőtt mennyivel könnyebb volt. Én azt mondom, hogy a megtéréssel egy tudatos élet kezdődött el, és az ember tudatosan kezd szembenézni a problémáival és a bűneivel. Akkor, amikor a házasságban felmerül a féltékenység, egy hívő házaspár között felmerül a féltékenység, akkor az nem egy új dolog. Csak példaként említem a féltékenységet, de ez nem egy új dolog, hanem ez már régebben is megtérésük előtt is ott volt a házasságban. Csak akkor a sátán ezt úgy használta fel az életükben, hogy elaltatta őket. Nem kell azt észrevenni, de azért megteszi a maga hatását. Szépen lassan felőrli ezt a kapcsolatot, úgyhogy észre sem veszi. Aztán amikor megtér az a pár, és az Isten kinyitja a szemüket, és már látnak, már hit által tudnak felfogni dolgokat, és lelki dolgokkal is érzékenyek lesznek, akkor egyszer csak észreveszik a féltékenységet a házasságban. Akkor pedig a sátán úgy használja ezt fel, hogy lassan fel akarja emészteni, fel akarja morzsolni mindkét felet ezen keresztül. Akkor már törődnek vele, és ilyenkor merül fel az a kérdés, hogy minek tértem én meg, hát azelőtt sokkal könnyebb volt. Persze azelőtt voltak pótszereink. Volt mihez nyúlni. Ha a társam nem volt boldogító számomra, akkor volt pótszer, mihez nyúlhattam. A hobbi, meg a barátok, meg a különböző időtöltések, vagy a munka. De az Isten, mikor bevilágított az életébe az embernek, és elkötelezte magát Istenhez az ember, onnantól kezdve ezek már nem kielégítőek, és már szembe kell nézni azzal, ami mérgezi az ember életét. Csak hát van szabadítás is, van megtartatás is, Isten kegyelme megjelenhet az ember életében. Aztán egy betegség, az erő és az egészség, mely korábban olyan természetes volt, most nincs. De van helyette nyomasztó kórság, ami Isten elleni lázadásra ingerelheti az embert, míg meg nem bánja azt, hogy megszületett. Szegény nagymamámat szeretném felhozni példaként, aki 81-2 évesen már két bottal kellett, hogy járjon, és hát a lényeg az, hogy ritkán találkoztunk, de amikor találkoztunk, akkor mindig meg szeretett volna etetni egy kicsit, hogy egyél már fiam, mert olyan sovány vagy. És aztán eljött az idő, hogy én nem bírtam fölállni. És egyszer csak nem tudott megkínálni, mert nem tudott főzni. Elmúlt az ereje. És akkor mindig feltette a kérdést, hogy minek élek én még. Alapvetően minden ember az Istentől kapja az életét, Isten teremtményei vagyunk, és aztán az ember eljut erre a pontra, hogy minek élek én még. Egyébként Jób is eljutott, nem is olyan soká eljutott arra a pontra, hogy megkérdezte, hogy minek élek én még, megátkozza azt a napot, amikor megszületett. Valóban ott van az emberben az a gondolat, hogy ha ilyen az élet, ha elveszítettem az erőmet, a fiatalságomat, a lendületemet, ha azt, amit akarok, amit szeretnék, azt nem tudom megtenni, akkor minek élek én még? Mi haszna van az életemnek? Valóban a sátán el tudja érni az életünkben azt, hogy Isten ellen fellázadjunk különböző helyzetekben. Csak hogy Jób nem volt egyedül kísértésében. Miből látszik ez? Két dologból is látszódik. Történetünk elején Jóbot Isten a nevén szólítja. Azt mondja, hogy láttad-e szolgámat, Jóbot? Név szerint ismeri, néven szólítja Jóbot. Aminek nagyon nagy jelentősége van. Nem tudom, testvérek, idézem-e Ézsiás könyvéből a 43. rész első versét, amit mindenki ismer, de azért leírtam ide magamnak, nehogy elrontsam. És így hangzik, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. Neveden szólítottalak. Nagyon fontos, hogy az Isten név szerint ismer bennünket. Egyébként is mindenkit ismer, nagyon személyesen tudja azt, hogyha leülünk, vagy ha felállunk, tudja minden gondolatunkat, szándékunkat, és hogy mit fogunk tenni következő pillanatban, milyen dolgokra mi kell reagálnunk, mindent tud rólunk Isten. De csodálatos üzenet a Szentírásnak az, amikor biztosít bennünket arra, hogy név szerint ismer bennünket. Miért olyan csodálatos üzenet ez? Mert van egy életkönyve az Istennél, amit a bárány nyithat ki, és az életkönyvébe azok vannak beírva, akiket a bárány az ő vére árán megvásárolhatott az Istennek. Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fia, megvásárolhatta vére árán azokat, akik hisznek az ő nevében. És így mondja Jelenések könyvében, az 5. részben, hogy mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket Istennek. Azokat, akiket Isten név szerint ismer és megszólít, azok be vannak írva az élet könyvébe. Azok az övéi. Istennek tulajdonára. Megvásárolta őket a bárány. Drága vérem. És aki Istené, akit megvásárolhatott a bárány, Jézus Krisztus Istennek, azzal vele van az Isten. Jézus azt mondja, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És Jób is tudta ezt, később a betegsége során, hogy tusakodik, bizonságot tesz barátainak arról, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára még megáll az én porom felett. Jób is tudta, az Ószövetségben van megváltás, és Isten készített egy megváltót az ő számára, de mi is tudhatjuk Krisztus után, már Krisztusra visszatekintve, hogy Jézus elvégezte a megváltás munkáját, és megvásárolta vére árán mindazokat, akik hisznek az ő nevében. És azokkal vele van az Isten, minden napon a világ végezetéig. Az az ember, aki Istené, másképp lát, másképp gondolkozik. Tudja azt, hogy minden Istené. Tudja azt, hogy az élete is Istené. Mert hát az életét vásárolta meg a bárány. Tehát az élete is Istené. Éppen ezért mondja Jób azt meggyőződéssel, hogy az Úr adta, az Úr vette el. Hadd mondjam el, testvérek, hogy minden szülő átéli ezt a helyzetet. Nem minden szülő, hála Istennek, nem minden szülő minden gyermekére szakad rá a ház, és halnak meg azok a gyermekek. Jobbnak a története rendkívül szélsőséges próbát tár elénk. De hogyha lelkiképpen nézzük egy szülő-gyermek kapcsolatot, akkor meg kell értenünk azt, hogy minden szülőnek egyszer az életében el kell engedni a gyermekét. Egyszer eljön az az idő, amikor a gyermeknek egy új életet, egy önálló életet el kell kezdenie. És hogyha ezt nem teszi meg, akkor fenn lehet tartani ezt a kapcsolatot, csak az nem lesz egészséges egyikőjüknek sem. Az Istennek a rendje nem tud kiteljesedni az életükből. Még amikor tanyagondok voltam, és vittem egy idős nénit, és beszélgettünk, nem tudom mi kapcsán, És kiderült, hogy volt egy 50 éves fia, aki, és hát volt egy fia, aki 50 évesen meghalt. Nem volt családja, ez is kiderült a beszélgetésben. És ahogy összeraktam az információkat, már én tettem fel neki a kérdést. A fia alkoholista volt? És azt mondja, igen. Mert hogy ez a férfi soha nem házasodott meg, és az édesanyjával élte az életét, addig, amíg meg nem halt. És valahogy én nekem olyan természetesen jött ez a kérdés, hogy azért, mert alkoholista volt, azért halt meg, és igen, azért halt meg. Tehát fel lehet tartani egy ilyen kapcsolatot, nem engedi el a szülő, nem engedi el a gyermek a szülőt, csak az nem egészséges. Nem tud benne kiteljesedni az Istennek a rendje, és így az Isten kegyelmesen. Az a megtartó erő. Egyszer beszélgettem valakivel, aki a gyermekére nagyon érzékeny. És mondom neki, hogy egyébként a gyermekedet csak időre kaptad. Hogy megtöltsd értékkel, tartalommal, és aztán útjára engedd, és élhessen egy önálló életet. Istentől egy időre kaptad, hogy sáfárkodjál vele. És hát kicsit olyan furcsa volt ennek a férfinak ez, de aztán magáévá tette ezt a gondolatot. És mennyivel könnyebb lett neki is, mert egy idő után már nem ő akarta tartani a hátát a gyermekének a vaklévései miatt, hanem ráhagyta, hogy a gyermek tanulhasson belőle, hogy a gyermek alakíthassa a saját életét. Tehát minden ember életében eljönnek azok a pillanatok, amikor el kell engedni azt, ami addig egyébként olyan természetesen ott volt az életünkben. Gyermeket hoztam fel példaként, de nem csak ez van, amit el kell engednünk egyszer. Ha Istené vagy, megtaláltad Istent, akkor egyszer csak Istennel együtt, az ő kegyelmével, az ő segítségével el kell engedni a fiatalságot, az erőt, az egészséget, és egyszer az életet is. Egyszer az egész életet el kell engedni. Mindazt, ami az életünket jelentette, azt magunk mögött kell hagyni. Nem mondhatjuk azt, hogy én magammal viszek bármit is. Nagyon kedves volt nekem, ez velem volt egész életem során, ez végigkísért az egész életemet, nem mondhatjuk azt, hogy ezt én magammal viszem. Jobb is úgy fogalmaz ezt meg, hogy mesztelen jöttem ki anyám méhéből, mesztelen is megyek el. És hogy mondjam el, hogy vannak olyan veszteségeink is, amiket jobb elengedni. Amikor én megtérhettem Istenhez, akkor volt egy nagyon nagy veszteségem, amit el kellett engednem. Mégpedig a saját magamról alkotott jó kép. Minden ember úgy gondolja önmagáról alapvetően, hogy valamilyen szinten ő értékes, másokban van hiba, de ő benne nincs, és valahogyan így rendezi az életét is. És hát a megtérésnek meg pont az a lényege, hogy az óemberemet, a régi embert, az emberi természetemet magam mögött hagyja. Hogy ez meghaljon. Tehát az az ember, aki megtér Istenhez, annak van egy ilyen vesztesége. Hogy ezt a jó képet, amit kialakított önmagában, önmagáról, azt elhagyja, elengedje, elveszítse. A második, amiből láthatjuk azt, hogy Jóbbal volt Isten ezekben a kísértésekben, ebben a próbában, hogy Jób ismerte az Isten igazságát. És aszerint járt el ebben a helyzetben. És mi az Isten igazsága? Az, hogy halált érdemelnénk. Halált érdemelnénk. Egyszer egy lelki szolgáló, aki Viatorbányon szokott szolgálni, elmesélte nekem, hogy a apósáikkal volt egy kis vitájuk. Hát az apósáik megöregedtek, és azt mondták neki, meg a feleségének, hogy most már gondozzatok be minket. Most már lássatok el minket. És hát Istennel vitték ezt a kérdést, és Istentől úgy látták meg, hogy életüknek a következő feladata ebben az időszakban nem ez lesz. Isten majd fog gondoskodni azokról a szülőkről, de nem ez lesz az ő feladatuk, hanem az, hogy az evangélium hirdetésének szolgálatában tevékenykedjenek. Tehát a szülőknek, amikor mondták ezt, hogy ők ezt értették meg, és e szerint fognak cselekedni, akkor azt válaszolta erre a férfi, az idős férfi, hogy nem ezt érdemeljük tőletek. És hát ez a lelki szolgáló magában nem mondta ki, de magában azt gondolta, hát nem ezt érdemlitek, hanem a halált érdemlitek, de ő már lelki síkon gondolt ezt. Halált érdemeltek. Ez Isten igazsága, hogy a bűnös ember a bűn miatt halált érdemel. Alapvetően nincsen garancia az életünkben, semmilyen garancia arra, hogy ez az öröm, meg az a békesség, ami körbeveszi az életünket, az nem fog elmúlni akkor, hogy oda vagyunk tapadva azokhoz a dolgokhoz, amik az életünket jellemzik és tartalommal töltik meg. Mert alapvetően még az életünket sem érdemeljük meg. Még az életünket sem érdemeljük meg. Azt mondja Isten igéje, hogy a bűn zsoldja a halál. De milyen jó, hogy van örömüzenet is, amikor arról beszél, hogy az Isten kegyelmi ajándéka, pedig az örök élet Jézus Krisztusban. Tehát az ember alapvetően halált érdemelne. De az Isten kegyelme szerint mégis élhet életet, élhet biológiai életet, és azok, akik Istennek a gondolatát az emberrel értik, azok élhetnek lelki életet is. Egyébként is van minden embernek lelki élete, csak nem mindig együttműködő abban Istennel. Mert jó az, amikor úgy élünk lelki emberként, lélek szerint, ahogyan ezt az Isten elég tárja. És ebben egy épülő folyamat bontakozhat ki. Az Isten igazság, hogy a tőle elszakadt ember halálban van, és ő hozzá oda talált ember, lelki emberként, újjászületett emberként egy más minőségű életet élhet. Már nem csak a biológiai dolgai veszik körbe, és azok adnak békességet és örömöt, pillanatnyilag, amíg megvannak, hanem az Istennel való kapcsolat, ami meg nem szakítható, az is békességet és örömöt ad neki. Tehát Jób Istené volt, és tudott ebből a lelki kapcsolatból kitekintve gondolkozni, és úgy értékelni a helyzetét. Mindenét elveszítette, mindenét, ami körbevette a biológiai, a testi, földi életét, mindenét elveszítette, de az Istennel való kapcsolatát nem tudta elveszíteni, mert az Isten vele volt ebben a helyzetben. És éppen ezért bármennyire is megbotránkoztató ebben a helyzetben Jób, mégis háladással fordul az Isten felé. Nem vádlással, minden az emberi természetből olyan könnyen kijön, hanem háladással. Testi földi veszteségei között is hálát adott, mert tudta, hogy mindaz, amilyen volt, ajándék volt az Istentől egy időre. A földi javai, a gyermekei, családja, meg az egészsége is ajándék volt. Hiszen ha az életet sem érdemli meg, akkor az, hogy él, az, hogy gazdag, az, hogy gyermekei vannak, az, hogy ismerheti Istent, és a gyermekeinek bemutathatja Istent, az egy ajándék volt. És olyan jó azzal a gondolattal találkozni ebben a helyzetben, hogy jóban a hálaadás bontakozik ki, mert az eddigiekért hálát ad. Nem azt mondja, hogy mi az, hogy elveszítettem, hanem köszönöm, hogy eddig az enyém lehetett mindez. Az Istennek a győzelme az ő életében. Győzött Isten. Erre ember nem képes. Persze, hogyha jó könyvét végigolvassuk, mind a 42 részt, akkor megértjük azt, hogy Jób legalább annyira kényes volt a vallásos jó hírére is, mint arra, hogy mi veszi őt körbe, milyen veszteségei vannak. Ahhoz, hogy a vallásos jó híre megmaradjon, nyilván háladással kell megállni egy ilyen nehéz helyzetben is. Csak az, aztán a 42. részben Istennek mondja már Jób, hogy eddig csak hírből hallottam rólad, de most, hogy ezen keresztül mentem, most, hogy ezen keresztül vittél, megtapasztalhattam ebben a helyzetben a te kegyelmedet, ami megtartott, most már nem csak hírből hallottam rólad, hanem a saját szememmel láttalak téged az életemben. A saját szememmel láttam azt, hogy kicsoda vagy te, mit tudsz cselekedni bennem. A saját szememmel láttam meg azt, hogy ki vagyok én, mi van én bennem. Egészen biztosan sokkal gazdagabban jött ki Jób ebből a nehézségből, ebből a krízisből, mint ahogyan előtte volt. És hát Isten megáldotta az ő testi életét is, mert ajándékozott neki még gyermekeket, és ajándékozott neki földi javakat is, vagyont, és sokkal inkább megáldotta ilyen formán is az ő életét, mint az előtt volt. De az, hogy végigment ezen a nehézségen, és az Isten megtarthatta benne, győzött az életében Isten, az azt jelenti, hogy Jób megismerhette, hogy kicsoda az Isten. Hogy mit tud ő cselekedni ő vele, az ő életével. Az, hogy mi volt ő benne, ezeken a veszteségeken keresztül hozta a felszínre, és tisztította meg. Kérdés, testvér, hogy milyen kísértéseket élsz át? Mi az, ami úgy rád van tapadva? Mi az, amit Isten felszínre hozott, amit most láttad meg veled? Eddig is ott volt az életedben, de nem láttad, nem is bántott. Volt helyette pótszer, volt helyette olyan dolog, amivel tudtad csillapítani a szomjúságodat, a vágyadat, egy rendezettség felé, egy békesség felé. De mi az, amit most Isten felhozott az életedben, amihez hozzányúlt? Mi az, amire rátette kezét? És ez miatt milyen veszteséged lesz? Lehet, hogy neked is el kell engedni ezt a jó képet önmagadról. Lehet, hogy anyagi veszteséged lesz, egy munkahely elveszítése. Hiszed-e azt, hogy Isten ott van veled, mert ismer téged, ha ismerhet név szerint, ha befogadtad őt? Kérdés az, hogy ezekben a veszteségekben és ezekben a kísértésekben, ebben a próbában, amilyen az Isten, ha végigvisz, akkor meggazdagítja az életedet, jelen lehet-e az Isten? Ezekre a kérdésekre kell választ adnunk, és úgy értékelnünk mindazt a nehézséget, ami az életünkben van, és úgy értékelnünk azt, ami eddig jó volt, ami eddig örömet adott, adjunk érte hálát, hogy részesülhettünk ezekben az áldásokban, örömökben, a nehézségekben pedig várjuk az Isten megtartó kegyelmét, és az Isten győzelmét az életünk felett, hogy meggazdagodhassunk, és tovább vihesse az életünket újabb áldások felé. Amen. Imádkozzunk segítségével. Istenünk, sokszor nem tudjuk felfogni a te munkádat, ennek a jelentőségét, hogy mit akarsz az életükben kibontakoztatni. Nem tudjuk felfogni, hogy miért vannak veszteségeink, hogy az, akit szeretünk, vagy az, amit szeretünk, vagy amiért olyan sokat fáradoztunk, azt miért veszítjük el. Nem tudjuk megérteni, hogy minek mi lesz a vége, miből mi következik. Olyan jó lenne, hogyha kimunkálnád bennünk a hozzád való ragaszkodást, és benned való bizalmat és reménységet, hogy ezek nem hiába való dolgok, hanem ezeket te végig szeretnéd vinni az életünkön, és ezeken keresztül szeretnéd bemutatni, hogy ki vagy te, és kik vagyunk mi, és hogyan tartozhatunk hozzád igazán. Áldunk a te megtartó kegyelmedért, mindazért, ami eddig az életünkben jelen volt, mindazért a jóért és örömért, áldásért, amit adtál nekünk. Áldunk azért, hogy szeretnél továbbra is békességet, örömet adni. Szeretnél továbbra is a veled való közösségben megelégíteni az életünket. Kérlek, rombold le minden ellenállásunkat, minden vádlásunkat, mindenféle lázadozásunkat. Adj minden helyzetünkre, fiatalkorunkra, időskorunkra, minden élethelyzetünkre olyan látást, hogy lássuk benne a Te kezedet, és ne érezzük magunkat benne magányosnak, hanem tudjuk azt, hogy Te jelen vagy, ott vagy velünk. És áldunk azért, hogy név szerint is ismerhetsz bennünket, mert egyszülött fiadat küldted ebbe a világba, hogy megváltást szerezzen, és vérével vásároljon meg bennünket, Te neked. Olyan jó tudni azt, hogyha hozzád tartozunk, és akik még nem a tiéd, azokban munkált ki azt, hogy hozzád akarjanak tartozni, és akarják az egész életüket Te nálad tudni, és rád bízni, hogy vezethetők legyenek és engedelmesek. Úgy munkáld az engedelmességet azokban, akik már befogadtak Téged a szívükbe, Te dicsőségedre. Amen.
Testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. A mai Isten tisztelet az a laikus vasárnapok sorába illet, és most Búzás István felügyelő úr hirdette az Isten igéjét közöttünk. Következő vasárnapon tehát mindenkit szeretettel hívunk és várunk. A hétközi alkalmaink hírlevelünkben, ebbe a bulletinben benne vannak, és a távolabbi programokról is előzetesek. Egy meghívót is kapott mindenki a hírlevelébe. Még plusz példányok is vannak, ha valaki szeretné elvinni és hívni erre az alkalomra, ami február 23-án és 24-én lesz, akkor onnan kintről az asztalról elvehet belőle, és vihet meghívásként mások felé is. Férfi hét lassan közeledik, márciusi férfi hét. Ha valaki még szeretne jelentkezni, kérem, hogy jelezze számunkra. Azt hiszem, hogy a hét betelt már, de egy kontingens van, amivel rendelkezünk, és így aki esetleg még szeretne menni, akkor eljuthat oda. Hirdetem a testvéreknek, hogy Eke csendes nap lesz április 13-án, Várpalotán lesz megrendezve most az Eke csendes napja. Aki szeretne erre az alkalomra eljönni, annak Demkó Gergő nagyon örülne, igaz? Mert hogy érdekeltsége van Várpalotán, és tényleg a várpalotai testvérek jelezték, hogy szeretettel várnak bennünket. Akik szeretnének tehát jönni, kérem, hogy minél hamarabb jelezzék ezt. Később lesz majd egy másik, egy kerületi missziói nap, amely május 18-án lesz, ott pedig Kazincbarcikán várnak bennünket. Onnan is jelezték már, hogy szeretettel várnak bennünket, mert hisz van kötődésük ide. Némelyeknek. Tehát ezek az alkalmak, amelyek utazásosak, és jó lenne, hogyha előre jeleznék a testvérek, és akkor meg tudnánk szervezni, hogy miképpen is utazzunk ezekre a helyekre. Az elmúlt vasárnap nem számoltam be arról, ami egyébként pozitív élmény volt az életemben, hogy a kormányzati szinten a felzárkóztatási államtitkárságra hívtak meg egy előadásra a görögszállási külterületi misszió cigány felzárkóztatás kapcsán. Ez még nem lenne olyan nagyon érdekes, mert hát tart az ember egy előadást, és akkor az rendben van. A körülmények voltak nagyon érdekesek, tudnék, amikor kezdődött a konferencia, sőt, még mielőtt a konferencia kezdődött volna, írt egy e-mailt a szervező osztályvezető, hogy tudnék-e neki küldeni bibliai igéket felzárkóztatással kapcsolatban. Hát összeállítottam egy igesort, elküldtem neki e-mailbe, és a megdöbbenésem az volt, amikor kezdődött a konferencia, és hát ott voltak főosztályvezetők, a különböző államtitkárságnak a dolgozói, mert hogy nem külsősöknek szólt ez a konferencia, hanem a államtitkárságok dolgozóinak. Tekintettel arra, hogy amit ők csinálnak, vagy szerveznek, vagy tesznek, meg pályázatokat írnak ki, az miképpen működik a végeken. Ez volt a célja végül is a konferencia, hogy visszajelzést kapjanak. És ha megkezdődött a konferencia, akkor ezeket az igéket, amiket elküldtem az osztály vezetőnek, ez alapján tartott egy bevezetőt. Tehát egy kvázi igei felütést adott ennek az egész konferenciának, ami nagyon nagy örömmel töltött el, de aztán volt ott egy főosztályvezető, aki pedig, akinek nem küldtem igéket, meg nem is beszéltem vele még sohasem azt megelőzően, mondta azt, hogy a megtérés az generációkat ugraszt a szocializáció területén. És akkor mondtam, hogy hát akkor jó helyen vagyunk, az üzenetet nem kell becsomagolni hostjába, hanem akkor el lehet mondani nyíltan azt, amit megértünk az Isten kegyelméből. És tényleg nagyon őszintén érdeklődtek, most már így mondom, hogy az Isten munkája iránt, mert alapvetően ők programokban gondolkoztak, hogy biztos kezdetprogram, meg szociális földprogram, meg ilyen program, meg olyan felzárkóztató program. És amikor én ezek kapcsán az Isten munkájáról beszéltem nekik, akkor óriási nyitottságot tapasztaltam. Sőt, az egyik, mert ugye három, hogy is neveztük, szekciógyűlés volt, és a három szekció ez vándorolt, tehát háromszor ugyanazt kellett elmondani, vagy hát ugyanarról kellett beszélni három különböző csoportnak. És az első csoport beszélgetés végén azt mondta az osztályvezető, akivel leveleztem, hogy nagyon mély benyomást tett valakire, így mondta, hogy egy nem hívő, egy ateista emberre nagyon nagy benyomást tett az előadás, mert azt mondta, hogy ha még 5 percig bennmarad, akkor megtér. Mondtam neki, akkor kanyarítsa vissza gyorsan, hogy az 5 perc nem hiányozom az életében. De nem tudom, hogy kiről volt, nem tudom, hogy sikerült-e visszakanyarítani, és hogy mi történt az életében. De minden esetre ez nagyon érdekes és nagyon jó visszajelzés volt számomra, hogy azok, akik ott az államtitkársági, tehát minisztériális államtitkársai szinteken vannak, azok keresik az utakat és rácsodálkoznak az Isten munkájára, és nem söprik le az asztalról, és mondják azt, hogy ez nem működik, és erre nincs szükség. Tehát egy nagyon pozitív megtapasztalás volt számomra ez az előadássorozat. Nem beszélve arról, hogy ez az osztályvezető jelezte, és csak azért mondom, hogy az Istennek a munkája milyen csodálatos, és sokszor mondom én azt, hogy a puzzle darabok úgy összecsúsznak a szemünk láttára, nem tudjuk, hogy az miért történt, meg amaz miért történt, meg ott miért történik valami, de az egyszer csak így összecsúszik, és kialakul egy kép. Hogy az osztályvezető jelezte, hogy a Balogh Zoltán miniszter úrnak a főtanácsadója, a politikai főtanácsadója szeretne velem beszélni. Nem értettem, hogy miért mondta a nevet, nem ismertem ezt az embert, nem ismertem a nevet. Gondolkoztam, hogy mi okból szeretne velem beszélni egy falusi lelkész, aki egyébként nem is mutogatta nagyon magát ilyen szinteken, és mégis beszélni szeretne velem. Miközben aztán mentem fölfelé Budapestre, jutott eszembe, hogy ez a név, mintha 1990-es évek közepéről Eke ifjúsági csendes hétre lenne ismerős. És amikor találkoztunk a főtanácsadóúrral, egyébként nem ismertem volna meg nyilván, mert eltelt azóta majdnem 20 év, mondta, hogy emlékszik rám, Misi bácsi, csendes héten ott voltunk a győri ifjúsággal. Mondom, most, hogy mondod? Jött össze a kép, és akkor mondja, hogy egyébként az Eke alkalmakat már nem nagyon tudja látogatni, de becsatlakozott a Biatorbágyi szolgálathoz, az most volt éppen első vasárnapi csendes napon Torbágyi szolgálat. Én mondom, most jöttünk haza a férfi hétről. Tehát egy ilyen találkozás, Balogh Zoltán főtanácsadója az, akit az Úr felé terelgettünk 1990-es évek közepén az Eke színeiben, most pedig a Biatorbágyi szolgálat kapcsán erősödik abban az elhívásban, amit az Úr adott neki. Hát ilyen értelemben is lehet hordozni a különböző államtitkárságokat, államtitkárokat, főtanácsadókat és minisztereket is, mert bizony sokszor kortes beszédet mondanak, mint ahogy Pisti mondja, és talán még sokszor maguk se hiszik el, amit mondanak, de alapvetően az Isten működik különböző szinteken, különböző féleképpen, és jó dolog, hogyha mi ilyen értelemben is tudunk róluk, meg imádságban hordozzuk őket. Úgyhogy ilyen megtapasztalásom volt, ami engem egy olyan nagy örömmel töltött el, hogy az Isten munkálkodik minden szinten és mindenhol, és az embereket körbőleli, és lehet az embernek nyomorúsága, meg jó dolga, meg rossz dolga, hogy akkor is a maga munkáját el tudja végezni. Persze, amikor az ember szenved, amikor nehéz sora van, akkor jönnek a kérdések. Igaz, Józsi, örülünk, hogy itt vagy, te is a kórházi ápolás után. Amikor az ember fölteszik a műtőasztalra, akkor fölmerül a kérdés, hogy miért vagyok én itt, de aztán az Isten megadja a választ, hogy miért kellett ott lenni, és nem csak fizikailag, hanem lelkileg is felépíti, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy Józsi közöttünk, és az Úr adja erősödést, épülést neked is. Fontos az imádságlevél. Most már úgy látom, lekerültél a listáról, régebben. De akik itt vannak a listán, hordozzuk őket imádságban, mert fontos az, hogy az Isten előtt kusakodjunk egymásért. És hát így fontos a szenvedőket, vagy a gyászolókat is elénk tenni. Most a Márkus család gyászolói vannak itt közöttünk, hiszen elmúlt héten temettük el Márkus István testvérünket, aki evangélikus családba született, és Tulaj Antal és Zsuzsika nénének is unoka testvérének a leszármazottja, ugye? Meg hát itt van Gyuri is közöttünk, neki is hasonlóképpen, és hát itt vannak az unokaöccsei, akik legközelebb álltak talán Istvánhoz. Az Úr adjon békességet a gyászoló szívekbe, és jó, hogyha bennünket is emlékeztet az Úr arra, hogy az időnk véges, hisz ő is fiatalon halt meg. Nem sorba megyünk el, nem úgy megyünk el, ahogy jöttünk, ezt sokszor végig gondolom én is, hogy ki tudja, hogy mennyi idő van nekünk szabva. Most kaptam a hírt, hogy 102 éves korában meghalt a Hódmezővásárhelyi evangélikus lelkész. 102 évet élt, azért majdnem a duplája, mint ami én vagyok, és már én is öregnek érzem magam, de van, akinek 102 odatik, van, akinek csak 10 vagy 20, és van, aki megírja az életkorát, és úgy megy haza. De ahogy István említette, jó könyvéből és a mai ígében benne volt, mezítelenül jöttünk, és mezítelenül megyünk ki ebből a világból. Amit közbe kaptunk, az Isten, azért Istennek legyen hála. És így emlékezünk a István testvérünkre is, és még egyszer az Úr adjon békességet minden gyászoló szívbe. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Köszönség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteltünk befejezéseként énekeljük a 450-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 450-es éneket énekeljük. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Istenünk, mennyei atyánk, végtelen irgalmadba bízva könyörgünk mindazért, amiért tetszésed szerint kellene könyörögnünk. Hisz nem tudjuk, Urunk, mi az, ami legfontosabb számunkra. De olyan jó tudni azt, hogy nyitott szívünkbe te bele tudod helyezni imádságainkat, és mi úgy tudjuk elét tárni azt, mint amit te már régen megszerettél volna nekünk adni. És még mi szólunk, még mi kiabálunk, még mi jajgatunk, és te már küldöd a megoldást, küldöd azt, ami az életünk számára a legfontosabb, és ami a legáldásosabbá, legmeggazdagítóbbá válik. Köszönjük, Urunk, hogy így tekintesz ránk egyenként is, és így tekintesz ránk, mint közösségre, mint gyülekezetre is. Köszönjük néked, Urunk, hogy családban, gyülekezetben, gyülekezeti közösségben, egyházban élhetjük az életünket. Könyörgünk, Urunk, országod eljöveteléért és üdvözítő akaratod teljesüléséért, az evangéliumot szolgálatáért, az egyházad egységéért, a benne élő közösségéért, hogy bárcsak meg tudnánk élni, Urunk, minden bűn nélkül, a te kegyelmedben, bűnbocsátó kegyelmedben élve a közösséget, és úgy tudnánk szeretni egymást, mint ahogy te szeretted az egyházat. Köszönjük, hogy ennek a munkálására szolgálókat hívsz el, és így köszönöm néked, Urunk, azokat az atyafiakat, akik néked szolgálnak, a te akaratodban járnak, kelnek, és meg tudod áldani őket, így áld meg gyülekezetünk szolgálattevőit, szolgálóit is. Add meg, hogy tőled fakadó, vagy belőled fakadó áldás lehessen kinek-kinek az élete, és megdicsőíthesd magad egyes emberek életében is. Köszönöm néked, Urunk, hogy sok gyülekezetben, különböző felekezetekben élnek a te gyermekeid. Köszönjük, hogy a különböző felekezetű testvérekkel is közösségünk lehet. Add meg, hogy Krisztus testében való munkálkodásunk a te áldásod alatt lehessen. És így köszönöm néked, Urunk, hogy különböző helyeken, még olyan helyeken is, ahol kevésbé várjuk találkozunkat a gyermekeiddel. Így köszönöm néked, Uram, ezt a konferenciát is, ahol államtitkársági dolgozókkal, vagy főtanácsadóval, olyan emberekkel, akik a politikai hadszíntéren dolgoznak, és a te akaratodat keresve, a te munkádban gyönyörködve élik az életüket, áld meg őket, Urunk, és add meg, hogy ez miránk is az ország népére, a nemzetre, népünkre kiáradó áldássá lehessen. Köszönjük, Urunk, hogy te meg tudod áldani azokat, akik a te akaratodat keresik, akik az utadon járnak. Így kérünk, Urunk, sok olyan embert, akik politikai vagy gazdasági hatalmat kaptak, hogy a te akaratodban járjanak, a te akaratodat keressék, és azt fussák meg. Hálás a szívem, Uram, hogy előtted állhatunk, mint egyéni ember is, és minden gazdasági, egészségi, vagy párkapcsolati, vagy társadalmi nehézségekkel ott állhatunk előtted, és tőled várhatjuk életünk megoldását. Így köszönjük néked, Urunk, a házasságot. Itt a házasság hetében hálát adunk neked, Urunk, hogy te férfivá és asszonnyá teremtetted az embert, és a házasságot megáldottad, és az anyamély gyümölcsét jutalomképpen adod az emberek számára. Add meg, hogy ez előttünk legyen, és így rendezzük be az életünket, így adj nékünk indulást a fiataloknak, párválasztást, párkeresést, olyan önálló életet, amit te megáldhatsz, és amelybe gyermekeket adhatsz. Így áld meg azokat, akiknek már gyermekeik vannak, hogy tőled kapjanak bölcsességet a nevelésükre és útbaindításukra. Köszönjük, Urunk, hogy előtted van az anyagi életünk is, te tudod a mi szükségünket bőséggé tenni, és te tudod megáldani azt a keveset is úgy, hogy sokakat meggazdagítóvá lehessen az. Áld meg bennünket, Urunk, mert te vagy az, aki egyedül áldássá tudod fordítani a nehézségünket, a nyomorúságunkat, szomorúságunkat is. Így köszönjük néked, hogy itt lehet a Márkus család közöttünk. Áld meg őket, Urunk, a te békességeddel, amely minden emberi értelmet felülhalad, és te rólad tesz bizonyságot a te kegyelmedbe. A te kegyelmedhez tereli a gondolatunkat, életünket is. Így adj élet megújulást család minden tagjának, hozzád való kötődést, ragaszkodást. Köszönjük, Urunk, hogy hálás lehet a szívünk, mert a nehézségekből te tudsz felépíteni. Így áld meg Debreceni Józsit is, a családját is. Köszönjük, hogy benned lehet a mi reményünk egészségünkben és betegségünkben. És áld meg azokat az alkalmakat, amelyek itt állnak előttünk, Urunk, hogy ezek mind alkalmassá lehessenek arra, hogy téged megmutassunk, téged megismerjünk, hogy veled közösségünk legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját, te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.